Kedves hallgatóink, a következő percekben Komáromi Jánosra emlékezünk. Beszélgetést hallanak Komáromi Jánossal és Máriával a Celldömölki Szent Benedek iskola családnapján.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt Celldömölkön körünkben Komáromi Máriát és Komáromi Jánost, akik a Szent Benedek iskola családnapjának voltak vendégei. Talán ismerősen hangzik a nevük, hiszen a Mária Rádióból jól ismerhetjük őket, az országos Mária Rádióból. Mindkettejük műsorát rendszeresen hallgathattuk. János életigenlő címmel vezetett műsorát, Mária pedig Legyetek jók, mert tudtok címmel, és a jövőben is biztos még sokat hallunk róluk. Itt a családnapon, itt a Szent Benedek iskolában, pünkösd előtti napon gyűltünk össze a szülőkkel, pedagógusokkal, gyerekekkel, azért, hogy egy kicsit megálljunk, és próbáljunk fejlődni lelki életünkbe, és erre kaptunk nagyon sok jó tanácsot. A család intézménye mellett mindketten azt hiszem, hogy házasságotok hosszú évei alatt végig kiálltok, és tanúságtevő példát adtok erre. Mit szeretnétek megosztani itt a kedves hallgatókkal, ami az előadásban is elhangzott, ha dióhéjbe ezt össze tudnátok foglalni?
Ha azzal kezdhetném, hogy, és kezdem is, mert ez a legfontosabb, hogy a család, mint szakrális intézmény, az Isten által létrehívott intézmény mindegyikünk számára, de az egész társadalom számára első és megelőzhetetlen intézmény, és nyilván, hogy ezt támasztja alá a rövid idő alatt két családot érintő szinódus is, 14-ből meg 15-ből, és nyilvánvaló, hogy az a pápai megnyilatkozás, az Amoris Laetitiae, ami több mint 200 oldal, nagyon ajánlom minden hallgatónak, hogy nézegessen azért bele, egy szuszra ne olvassa el, mert akkor mérgezést kap tőle, de rendszeresen érdemes lapozgatni, és két szinódusnak a tanúságát foglalja össze, de azt gondolom, hogy még azok is, akik nem egyházi szempontból nézik ezt a kérdést, azok is egyértelműen meg kell, hogy állapítsák, mint a társadalomnak alapsejtjeként a család nemhogy elévülni nem tud, és idejét múltá válik, mint ahogy sokan most mondják, hanem egyre inkább bizonyossá válik számunkra, hogy ez az az intézmény, ami döntésképes, valódi érett személyiséget tud nevelni.
Ami miatt különösen is örülünk, és vállaltuk például ennek a családnapnak az előadásait, az, hogy egyáltalán foglalkoznak egy katolikus iskolában, például foglalkoztok a családdal, mint olyannal. Mi is Budapesten és szerte az országban, ahol hívnak minket, azért beszélünk olyan nagyon sokat a családról, ami részben pszichológiai, pedagógiai tanulmányainkon alapszik, részben valódi tapasztalatokon, a saját életünkből van egy tanúságtevő jellege is mindig, mert úgy érezzük, hogy nagyon sok jó szándékú ember bizonytalanodik el, mert vagy maga úgy érzi, hogy nem jött jó családból, vagy esetleg csonka családban nőtt föl már maga is, vagy egész egyszerűen annyiszor hallja támadni a családot. Olyan sokszor hallja azt, hogy a család mint olyan válságban van, elavult intézmény, stb., hogy úgy érezzük, hogy meg kell erősíteni a család fontosságának, értékének a tudatát is, meg azt, hogy minden nehézségével együtt az egy olyan hely, ahova szószoros értelmében hazamehetünk, fizikailag is, meg lelkileg is, de hogy milyen legyen, hogy tényleg otthon jellege legyen, hogy abban jól tudjunk kommunikálni, például ma ezzel elég sokat foglalkoztunk az előadásainkban.
És jó néhány képet láthattunk a ti családotok életéből. Azt hiszem, hogy aki ezt látta, meg hallotta, tehát az a legnagyobb erő a személyes tanúságtétel, hiszen 6 gyermeket neveltetek fel, 2 papfiatok van, és 19 unoka, jól?
Igen, hát ezt a
19. is hamarosan megszületik, hát ez önmagában is azt hiszem, hogy valamilyen különleges Nobel-díjat érdemelne, mert hát mi, akik így még a mindennapokban kisgyermekek nagyobb gyermekek nevelésében benne vagyunk, érezzük, hogy ez biztos, hogy nagy művészet, és erről én nekem, ami úgy megfogott, és úgy érzem, hogy ez a mai fiatalabb szülőknek az egyik legnagyobb problémája talán, hogy a gyereket nem jó helyen kezeljük. Tehát, hogy volt ez a túl sok...
Túlszülőség.
A túlszülőség, igen, tehát amikor az oltárra helyezzük a gyereket, és sokszor tényleg abba veszik el, hogy annyi mindent megadunk, amit nem kellene, ugye?
Igen, ez nagyon-nagyon egyértelmű, hogy helyén kezelni a gyereket, az nagyon-nagyon fontos. Ahhoz, hogy ő tényleg fölneveledjön a saját identitásához, és azt az ajándék jellegét is átélje, természetesen a szülőnek nyilván a tapasztaltságából és egyéb másból adódóan visszajelzéseket kell adni, de érett módon kell visszajelezni, és nem olyan módon kell mellette legyen, hogy hát együtt valahogy elvisszük a balhét. Nem. Ez nem megy. A szülőség az felelősséggel jár, kétségtelen, bár ez így olyan iskolásnak és túl szigorúnak hangzik. De hát azért azt gondolom, hogy mindenki, aki minimálisan utána gondol, hogyha egy 30 éves tapasztalattal szembe van egy-két-három éves gyermek, hát akkor az igenis várja azt a visszajelzést, ami őt megilleti. És hogyha tisztelem, szeretem a gyermekemet, akkor nem állhatok hozzá hamis módon.
És azzal segítem, amit igényel is a gyerek, hogy én felnőtt módon bizonyos döntéseket nem őrá kényszerítek és terhelek, hanem fölfogom azt, hogy felnőttként nekem van arról tapasztalatom, hogy mi történik, hogyha keveset eszik, vagy mi történik, ha válogat hosszú távon, mert az egyszer-egyszer nyilván belefér. Mi történik, ha keveset alszik, és így tovább, vagy ha túl sok játéka van, programja, információja, stb. És ezeket a döntéseket, hogy miből mennyi körülbelül az optimális, ezeket nekem kell meghozni. Elég sokat idéztünk egy amerikai pszichoterapeutának, családterapeutának a munkájából, ezt én most reklámozom is, az a címe a könyvének, hogy Egyszerűbb gyerekkor, és ő azt tapasztalta a hosszú munkássága során, hogy rengeteg stressz éri a gyerekeket. Ezeket egyébként sokszor ráfogjuk az iskolára, hogy az iskola stresszeli a gyerekeket. Közben ő pont azt fejtegeti, hogy a túl soknak a kultúrájában élnek az amerikai, angol és európai gyerekek is, mondjuk a jómódú középosztálynak a gyerekei mindenképpen. Mit értünk ez alatt, hogy például túl sok tárgyal vannak körülvéve, túl sok a játékuk, túl sok az információjuk, ami a felnőttekre tartozó információ lenne, csak de ők is hallják, részben a szülők óvatlansága okán, részben televízió, az ma már kevésbé, internet, stb. Miatt, tehát túl sok ez, túl sok a programjuk, nincsen úgynevezett struktúrálatlan szabad idejük, amikor nem a szülő osztja be az idejét, és nem a külön óra osztja be az idejét, meg a tanulnivaló, hanem csak úgy létezik. Notabene unatkozik, és unalmában eszébe jut valami korszakalkotóan zseniális. Egy gyönyörű vers akár.
Gondoljunk itt Pilinszky Jánosra, aki azt mondta, hogy a legintenzívebb idő, amikor szinte bambán bámulok magam elé, és születik meg a vers, ami szinte a normális embernek a mércéjéhez nem igen mérhető. Milyen érdekes, ugye, hogy a zseniális verseket kiizzadó Pilinszky János, ez egyértelműen képszerűen, és majdnem, hogy a nyál csorog a számból, amikor bambán nézek magam elé, és mégis akkor történik a komoly nagy dolog.
Ezt én is olvastam valahol pszichológusnál, hogy igazából az unalom szüli a kreativitást, tehát, hogy az unalomból jön ez, és én azt látom így pedagógusként, hogy nem unatkoznak ma a gyerekek. Tehát nincs olyan, hogy unalom, mert ha unatkozik, akkor a Facebookot bámulja, vagy a bármilyen kisfilmeket néz. Tehát, hogy nincs az az idő, amikor kimondaná azt, hogy jaj, unatkozom, mit csinálják, és abból szülessen valóban valami ötlet, ami esetleg az agy működést életbe hozná, mert ezek a leépítő folyamatok, ezek folyamatosan jelen vannak az életükben.
Igen, és mondjuk például a számítógép használata az egy határig egyébként még fejleszt is olyan értelemben, hogy gyorsabban tud reagálni, asszociálni, stb. Erre is vannak mérések. De egy bizonyos adagon túl valóban úgy éli át, mintha bocsánat a képért, de szándékosan használom ezt a nem túl gusztusos képet, mint hogyha megrágott ételt köpnénk a szájába. Tehát, hogy még megrágni se kell, még a maga nyál működésének sem kell beindulnia, semminek, ami önálló, hanem azt lenyeli, aztán jó van. Tehát ezeknek van egy ilyen szerepe tényleg, hogy kínjában nem fog kitalálni egy verset, kínjában nem fog kitalálni egy játékot, egy játékszabályt, stb., mert mindent készen adunk neki. Például ez a pszichiáter azt mondja, hogy a gyerekszobát is egyszerűsítenünk kéne, ahogy az egész életünket, kidobni például belőle mindent, ami olyan egyértelmű játék. Tehát csak egyféle dolgot lehet vele játszani. Csak olyan játékokat kéne a gyerekek kezébe tenni, vagy keze ügyébe helyezni, ami segíti az ő kreativitását, és amire sajnos nem volt idő, hogy úgy bővebben kifejtsük, de például azt mondja, hogy igen, engedjük a gyerekeket sarazni, mert az az élmény kell neki, hogy milyen az az anyag. Rendes konyhai eszközökkel engedjük őket játszani, tanulják meg azt, engedjük tésztát gyúrni, kertet fölásni, stb. Stb. Tehát, hogy egész egyszerűen érezze, hogy milyen az anyag, mit kell csinálni, hogyan leszek úrrá rajta, hogyan nem, hogyan futok bele egy kudarcba, hogyan jövök ki abból, hogyan oldok meg egy problémát, stb. És ez a bizonyos túlszülőség fogalma is úgy kerül elő nála, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen mi mindent jó szándékkal, jó akarattal, de mindent meg akarunk oldani a gyerek helyett, a konfliktusait is például. Azt pedig neki kéne, mert különben soha az életben nem tanulja meg. Az sem, hogyha utálatos vagyok én valakivel, akkor a másik valószínűleg utálatos lesz velem, és ezt hogy dolgozzam fel? Nem tudja megtanulni, mert közbe lép anyuka, és azt mondja, hogy fordulhat elő, hogy az én gyerekemmel valaki utálatos.
Igen, hát ezt itt is tapasztaljuk, hogy sok befutó anyuka van, vagy szülő van, vagy apuka van, aki hát próbálja a gyereke problémáit megoldani, vagy éppen ráruházni másra. És hát ebből talán nem is látják a következményét annak, hogy mennyire a saját gyermekük ellen dolgoznak, nem?
Igen, de hogyha ebben a kérdésben egy picit mélyebbre áll az ember, akkor ott azért észleli, hogy a gyermekével tulajdonképpen személyes kapcsolata nincs. Viszont a társadalomban való érvényesülés szempontjából azokat a sineket le akarja fektetni, amire majd rálöki a sínre a gyereket, hogy majd gorul a szekér vagy a vagon vele, és a személyes kapcsolat nincs meg, ami a gyerekben is, meg ő benne is, a szülőben is a tovább gondolkodásnak és a tovább építkezésnek az alapjait adná. És ezért én határozottan úgy látom nagyon sok esetben, hogy a beszaladó szülő ebből a szempontból nemhogy nem oldja meg a gyermekének az életét, hanem kifejezetten gátolja abba, hogy egyről a kettőre jusson a gyerek, és hogy a kapcsolata egyáltalán valaha kialakuljon a gyermekkel. Mert az, hogy mondjuk állást tud majd neki biztosítani, mert tud már németül, angolul, meg nem tudom milyen nyelven, mert már óvodába beíratta a megfelelő helyre, de közben nem látja azt, hogy a gyermek személyiségében döntésképtelenné válik. Csak ahova lökik, arra a sínre, azon elindul, és a társadalom számára neveli, miközben ez kötődik az ő társadalom képzetéhez, ami 10 év múlva biztos, hogy elavul. Tehát a gyereke egy olyan társadalomban él, amit most ő elgondol, és 10 év múlva nem lesz. És akkor mi lesz a gyerekkel?
És ide tartozik szerintem, amire rögeszmésen vissza szoktam térni, ez a bizonyos konfliktus megoldó képesség. Például konfliktus feszültség lehet az, hogy a valamelyik osztálytársam nem kedvel és beszól nekem, ugye, ahogy a gyerekek szokták mondani, hogy erre hogy reagáljak. Persze abba kell segíteni a gyereket, de nem úgy, hogy bemegyek és leszidom az osztálytársat. Van erre is példa. Vagy pedig akár valamelyik tanár mond valami kellemetlent a gyereknek, és abban is kell segíteni, hogy kisfiam, kislányom, te ezt hogyan dolgozd fel, esetleg hogyan beszéld meg a tanárnénivel, bácsival, hogy ez neked rosszul esett, stb. De nem az a megoldás, hogy én úgy akarom megoldani, hogy bemegyek és ráborítom az asztalt a tanárra. Mert ő a házasságában is csak akkor tudja megoldani a problémát majd később, ha ezt gyerekkorában begyakorolta, ezt nem lehet könyvből elolvasni. Ezt a tapasztalatot meg kell szerezni. És ezek az agyi szinapszisoknak hívják. Ezek azokat be kell vésni minél mélyebbre, 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 hogy a valódi, igazi, vagy nagyobb, vagy a nagybetűs életben előforduló konfliktus helyzetben, problémában ő azt a problémát lehetőleg sikeresen ő meg tudja oldani, és nem én, aki akkor már 90 éves leszek meg egyáltalán.
Hamut is mamulat.
Hát azt hiszem, hogy az előadás is erre a két pólusra épült, mert megint visszakanyarodtunk a házassághoz, hogy a női férfi szerep, tehát azért nagyon is a család alapjául szolgáló házasságot állítottátok elénk, tehát tényleg az etalont, amit követnünk kell, és ebből fakadt az a gyereknevelési elmélet, vagy inkább gyakorlat, mondhatom azt, amit hozzáfűztetek. Ehhez kapcsolódna akkor az utolsó kérdésem, hogy ti nagyon intenzíven a mai napig tényleg programokat szervezve a család intézményéért tesztek. Ha jól tudom, akkor egy családépítő klubotok is van, hogyha erről röviden valamit mondanátok.
Igen.
Hát talán annyit mondani kell, aztán Mária hadd folytassa, hogy mi felajánlottuk, hogy ha mi tudunk a kerületbe valamibe segíteni, mi szívesen segítünk ilyen kulturális téren. És akkor felrajzoltuk azokat a lehetőségeket, köztük például a család vonatkozását. Hát akkor még természetesen nem ismertek bennünket, országgyűlési képviselő volt a mostani polgármester, Pokorni Zoltánról van szó. Utánunk nézett, hogy ki ez a két ember, beszéltünk személyesen, de hát jó, szimpatikusok lehettünk egymásnak, de ez még
ennyi.
És akkor utánunk nézett, és akkor megfelelő időbe, egy bizonyos idő után, fél év, nem tudom mennyi volt, egy év múlva üzent nekünk, hogy hát ő szeretne velünk beszélni, és ő választotta a fölkínált repertoárból, ő bizony a családot választaná, mert valahogy az az érzése, hogy ez egy elévülhetetlen, érdekes, ugye? Elévülhetetlennek látszó terület, és hogyha ebbe segítenénk, azt jó néven venné.
Igen, mi azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogyha valakinek valamilyen kincs van a birtokában, nekünk ugye bizonyos tanultságban a birtokunkban, illetve óriási baráti kör és kapcsolati háló, ahogy szokták mondani modern kifejezéssel kapcsolati tőke, abban az értelemben, hogy nagyon sok olyan értékes embert ismerünk, akiket előadónak például meg tudtunk hívni, szólítani, és úgy hirdettük meg, igen, tehát onnan indítottam a gondolatot, hogy fontosnak tartjuk azt, hogyha valakinek van ilyen kincse, azt ajánlja föl a közösség javára, mi a kerületünk javára gondoltuk ezt, hogy felajánljuk, és így szerveztük meg, alapítottuk meg aztán a Hegyvidéki Családépítő Klubot, amit úgy hirdettünk meg, hogyha valakinek tökéletes a családja, a gyerekei mindig engedelmesek, úgy működnek, ahogy kell, akkor jön már el, és ossza meg velünk a tapasztalatait, ha tanuljunk. De ha valakinek mégse olyan tökéletes a családja, hát akkor pedig beszéljünk, tanuljunk a családról, mint olyanról.
Akkor egy őszinte ember, nem?
Igen. Hát ezt nem tudtuk hozzá, szűrje le maga. Minden esetre akkor is jöjjön el, mert akkor ugye egymást gazdagíthatjuk, és hát akkor ugye szervezzünk most már lassan 15 éve oda előadókat és előadásokat a legkülönbözőbb témakörben. Nyilván a család az családot azért gyakorlatilag minden érinti, de több pszichológus barátunkat hívtuk már, aztán többször hívtuk Csokai András professzor urat, akivel nagyon jóban vagyunk, jó barátunk, és ő a maga sajátos szempontjai, például házassági hűség, hűtlenség, megbocsátás témakörben, igen, tartott több előadást is, akkor olykor hívunk olyan, általában ők mentálhigiénés szakemberek szoktak lenni, akik mindenféle olyan értelmes, jó játékra tanítanak bennünket, eljátszva velünk ezeket, amiket aztán bevezethetünk otthon a gyerekzsúron, vagy az osztályban, stb. Stb. Tehát ilyenek is. És legutóbb például Pécsi Rita volt nálunk, ugye egy szenzációs előadása, nálunk a döntésképességről beszélt fantasztikusan.
Nagyon köszönöm, az időnk lejárt. Aki itt volt a Szent Benedek iskolába pünkösd előtti szombaton, az biztos, hogy gazdagodva és élményekkel telve ment haza. Aki most hallgatott minket, reméljük, hogy ő is sokat tanult ebből a beszélgetésből. Hálásan köszönöm Komáromi Máriának és Jánosnak a jelenlétet is, és a beszélgetést is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Műsorunkban beszélgetést hallottak Komáromi Jánossal és Máriával a Celldömölki Szent Benedek iskola családnapján. Komáromi Jánosra emlékeztünk.
Kedves hallgatói család! Siklósi Beredet vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Dr. Székely János püspök atyát a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökének nevezte ki Ferenc pápa június 18-án. A beiktatási szertartás július 8-án, szombaton délelőtt, 10:30-kor lesz a Szombathelyi Székesegyházban. Székely János atya tanításait hosszú évek óta hallhatják a Mária Rádióban. Hálásak vagyunk azért, hogy püspök atya a Mária Rádió védnökeként mindig irányt mutat, támogatja a rádió nagycsaládjának együttműködését, evangelizációs küldetését, s mindig szeretettel fordul a rádió közössége felé. A testvéri együttműködést megköszönvén fontosnak érezzük, hogy mi is jelen legyünk minél nagyobb számban beiktatási szertartásán. Szeretettel hívjuk a Mária Rádió közösségét július 8-án, reggel 6 órára a Mária Rádió budapesti szerkesztőségéhez, a Budapest, Gogol utca 28 szám alá, ahonnan együtt indulunk tovább busszal Szombathelyre. A szertartás után megtekintjük a Szent Márton látogatóközpontot is. Az út összköltsége 7800 forint per fő, amelyet kérünk mindenki hozzon magával július 8-án. A részvétel a férőhelyek miatt regisztrációhoz kötött, mely megtehető Szekeres Gyuláné Erzsinél a 0620 416 27 15-ös telefonszámon, vagy a beiktatás@mariaradio.hu e-mail címen keresztül. Dicsértessék a Jézus Krisztust!